betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A nyárral együtt járnak a fesztiválok és az egyéb szórakozási lehetőségek is. Ezeken az eseményeken pedig előkerülnek a kábítószerek. És persze lehet azt mondani, hogy én aztán biztos nem, vagy a gyermekem biztos nem, de ez nem garantál semmit, főleg annak ismeretében, hogy megtörténhet az is, hogy valamit belekevernek az akár alkoholmentes italba is. A baj tehát könnyen jöhet, éppen ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy mit kell ilyenkor tenni. Témánk: kábítószerek a nyári szórakozás közepette. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Meghívottam a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában dr. Réti Hunor családorvos, a Pontisz Egészségügyi Szervezet alapító tagja, akit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy ismeretei alapján melyek azok a kábítószerek, amelyek napjainkban népszerűek, vagy legalábbis elterjedtek?
Hát alapból, hogyha kábítószerről beszélünk, akkor le kell bontsuk ezt két fő kategóriára, mert igenis a legális szerek is vannak, amik kábítószerek, tehát az alkohol és a különböző dohánytermékek, ez is hatásmechanizmusuk szerint kábítószer, valamint ugye vannak az illegális szerek. Itt sajnálatos módon az utóbbi években feljött első helyre a designer drogok, vagy új pszichoaktív szerek néven ismert drogcsalád. Ez az első helyezett, a második helyen pedig még mindig a marihuána, vagyis a fű áll. Egy felmérés szerint, amit az ANA végzett, az Agencia Nacional Antidrog, ez egy 2022-es felmérés, az idei adataikat még nem láttam, a 15 és 64 év közöttiek 10,7%-a fogyasztott már illegális szert, 6%-uk az elmúlt évben is, és 3,9%-uk úgy vallott, hogy az elmúlt hónapban is fogyasztott.
Gondolom, hogy ezek a hivatalos számok, amiket be is vallottak az esetleges fogyasztók. Hogyan lehet meghatározni akkor ezeket a pszichoaktív szereket, designer drogokat?
A designer drogok az egy óriási nagy drogcsalád. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy már ismert vegyületeket laboratóriumi úton át alakítanak, és létrehoznak olyan keverékeket, olyan vegyületeket, amik eddig még nem voltak ismertek adott esetben, és ez az egyik legnagyobb probléma velük, mert egy olyan szer, ami eddig nem volt a piacon, az nem is lehet tiltólistás, így nagyon könnyen eljuthat a felhasználókhoz, és mire a rendfenntartó szervek utolérik a terjesztőket, azonosítsák az adott anyagot, betiltsák, addig eltelhetnek hetek, hónapok, és ez alatt mind kifejti sajnos a negatív hatását.
És hát gondolom, hogy amikor találkoznak az orvosok egy ilyen újszerrel, akkor nem biztos, hogy egyből tudják azt kezelni, vagy tudják, hogy hogy lehet helyrehozni a pácienst, aki mondjuk esetleg túladagolásban van.
Annyit tudunk tenni, hogy monitorizáljuk a beteg életfunkcióit, hogyha semmilyen drogteszt nem jött ki pozitívnak, akkor ennyit tudunk tenni, figyeljük az életfunkcióit, próbáljuk méregtelenteni, és reménykedünk a legjobbakban.
Doktor úr itt említette, hogy vannak legális kábítószerek is, az alkohol, a dohánytermékek, és hát, hogy egy kedvesebb példát is hozzak, a kakaót is kábítószernek tartják, tehát ez is függőséget tud okozni. Mennyire jellemző akkor az, hogy ezek is előkerülnek a nyár alkalmával a fiatalok, vagy akár a kiskorúak körében is, és milyen hatásai lehetnek ezeknek? Maradjunk erre a kérdés erejére, akkor a legalitás, vagy viszonylagos legalitás mesdjéjén.
Hát a hatásaikat azt nyilván ismerjük, mivel legális szerek legtöbben már próbálták, viszont a probléma az, hogy még 25 éves korig az idegrendszer fejlődésben van, így minden negatív hatás, mint az alkohol és a nikotin kifejt a szervezetre, az ekkor, ebben az életkorban fokozottan veszélyes, még nagyobb károkat okozhat. Ez persze nem azt jelenti, hogy 25 éves kor fölött mehet minden, tehát nem ezt akarom sugallni, hanem az, hogy azelőtt még veszélyesebb. Ugyanazok a leépülések, amiket alkoholistáknál, súlyos dohányfüggőknél megfigyelünk, azok már fiataloknál még hamarabb, még erőteljesebben kifejthetik a hatásukat.
Visszatérve akkor a kábítószerekre, vagyis az illegális szerekre, legyen szó akár designer drogról, akár a marihuanáról, a fűről, vagy más szerekről. Hogyha összességében kéne nézni, akkor mit mondana a hallgatóknak, mennyire veszélyesek ezek, milyen hatások és milyen mellékhatások lehetnek?
Hát a marihuana esetében a hatások, amiért ugye fogyasztják, az az eufória, ez a boldogság érzet, a relaxáció, de szociálisabb is lesz az ember tőle. Mint nem veszélyes mellékhatás, megemlíthetjük, hogy megnövekedik az étvágy, kiszárad a száj, ilyesmik. Ezen felül memóriazavart és lelassult reflexeket okozhat, ez már a kevésbé előnyös hatások közé tartozik. Ugyanakkor, ha a szervezet eltérően reagál a megszokottól, vagy nagyobb dózisban használjuk, akkor épp az ellenkezőjére is fordulhat a dolog. Ingerlékenység, paranoia, magas szívfrekvencia jelentkezhet. Hosszú távú hatásoknál pedig megemlíthetjük a függőséget, bármennyire is mondják, hogy nem okoz függőséget, akik ezt nagyon sokan szeretik ezt hangoztatni, de igenis okoz függőséget. Csökkenti a kognitív, vagyis az agyi funkciókat, ez ott talán a legfeltűnőbb mellékhatás, valamint maga a füstbevitel miatt asztmát, bronhitiszt, hasonló légúti panaszokat okozhat. A designer drogoknál, mivel ugye itt már megbeszéltük, hogy más drogokból szintetizálják, így bármi és bárminek az ellenkezője is lehet a tünet, attól függ, hogy miből szintetizálják.
És hát sokan gondolják azt, hogy a drogok azok messze vannak tőlünk, ott valahol távol vannak, de itt nálunk biztosan nem. Azonban ez egyáltalán nem így van. Mit mutatnak ezzel kapcsolatban a tapasztalatok? Mennyire körülményes a szerek beszerzése?
Hát a marihuana esetében úgy mondanám idézőjelben, hogy egy telefonhívásos ügy, ezt úgy kell érteni, hogyha én nem is ismerek pont olyan szemét, akitől be lehet szerezni, de 100%, hogy van bár egy telefonszáma névjegyeim között, aki tudja, hogy kitől kell vásárolni, és tudna is nekem szerezni. Más drogok talán kissé körülményesebbek, de nem nagyon van olyan szórakozó hely, ahol ne lehetne bár egy illegális szer találni, ha az ember nagyon meg akarja találni. A drágább dolgok, mint a kokain, persze nem lapulott minden dealer falzsebében, de az olcsó designer drogok például sok esetben eleinte ingyen vannak osztogatva, hogy szakszóval élve bejetessék a leendő vásárlókat. Ugye, ha megtetszik neki az élmény, annak az adott fiatalnak, akkor vissza fog menni, és a következő és következő adagot már jó pénzért adja neki a díler. Hogy mennyire elterjedtek, hát volt tavaly egy eset, egy Csík környéki, tulajdonképpen tanyasi faluban, Csinódban is jelentettek ilyen ismeretlen eredetű, ismeretlen összetételű kábítószert. Szóval kijelenthetjük, hogy ha a terjesztők akarják, akkor bárhova eljuttatják a terméküket.
Kábítószert, mármint kábítószer kereskedelmet, vagy egyenesen labort jelentettek?
Kereskedelmet.
Kereskedelmet. Összességében akkor beszélhetünk növekedésről a kábítószer fogyasztás tekintetében itt a szűke perifériánkban, Erdélyben, Székelyföldön?
Megint csak az Agencia Nacional Antidrog adataira tudok hivatkozni. Ez alapján 2021-22-re valamelyest csökkenés volt mérhető, a 23-as adatok még nem voltak fenn a weboldalukon. Amikor én megnéztem, ennek több oka is lehet a csökkenésnek. Az, hogy egy felmérésben önbevallásos alapon hányan vallják be, az alapból kérdéses. Viszont lehet, hogy a rendfenntartó szervek is, nek is köszönhető, mivel heroinban és összesített lefoglalt mennyiségben is rekordot döntöttek a 22-es évben. A kórházba kerülések számában egy 10%-os csökkenést figyeltek meg, ami a drogoknak volt köszönhető. Az előző évhez képest reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog.
Hogyan vegyük észre mi átlagemberként, laikusként, nem orvosként, hogyha valaki a környezetünkben, a társaságunkban valamilyen kábítószert fogyasztott? Vannak erre valamilyen felkiáltó jelek, megnyilvánulások?
Hát mivel száznyi, akár ezernyi különböző molekuláról beszélünk, amikor a drog szót használjuk, így a hatások rendkívül szélesek, szóval itt is fennáll az, hogy bármi és annak az ellenkezője is lehet. A teljes relaxáltságtól a totális felpörgésig, az indoklatlanul beszűkült pupillától a teljesen kitágultig, az idegességtől az eufóriáig, falánkságtól az étvágycsökkenésig, a hányáson át a hallucinációig. Szóval röviden, ezt nehéz összefoglalni. Ha ismerjük az adott szemét, akkor tudni fogjuk, mert elég egyértelműen megváltozik a megszokott viselkedése. Ismeretlen személynél nem lehetünk biztosak, de ezek a változások eléggé markánsak ahhoz, hogy valószínűleg észre fogjuk venni, hogy ez nem magától történt.
Mennyire tompulnak a reflexek kábítószer fogyasztás után, vagy a különféle drogoknak milyen hatásai lehetnek ilyen szempontból? Gondolok itt arra, hogy kábítószer fogyasztás után beülni a kormányhoz, de akár csak gyalogosan közlekedni mennyire veszélyes lehet, hiszen alkoholfogyasztás után sétálás közben is összeakadhatnak a lábaink, mondjuk ezt ki. A drog esetében is megvan ez, vagy valamilyen hasonló dolog?
Hát semmilyen szerhatása alatt nem ajánlott, és nem is szabad törvény szerint semmilyen járművet vezetni, sem autót, sem biciklit, sem semmit. A reflexek tompulása az csak az egyik része a dolognak, de attól a ponttól, hogy egyes szerektől halucinálhatunk is, hát gondolom nem is kell mondanom, hogy a forgalom többi eleme mellé már csak egy-két odaképzelt sárkány hiányzik az úttestre, és kész is a biztos baleset. Más szerek nem feltétlenül lassítják a reflexeket, ugye pörgetőszerekről, ha beszélünk, viszont ott annyira szétesik a figyelem, hogy ez fogja okozni a balesetet.
Need for Speedben éreznénk magunkat? Vagy valamilyen autóversenyes játékban valami gyorsítószer hatására?
Lehet, hogy úgy éreznénk magunkat, és az a baj, hogy lehet, hogy úgy is viselkednénk.
Igen, és hát ez is elvezet a sárkányok kerülgetése mellett a biztos balesethez. Ugyanakkor sokan mondják azt, hogy egyszer kipróbálom, mert kíváncsi vagyok, remélhetőleg nem pont akkor, amikor kormányhoz akar ülni, mert hogy, és ezzel nyugtatják magukat, vagy ezt próbálják mondani az először kipróbálók, hogy egy alkalom miatt úgysem leszek függő. Ön hogyan látja ezt?
A probléma az, hogy valószínűleg az alkoholista, a dohányzás miatti tüdőrákos, a heroinista és minden függő ezt a mondatot mondta egyszer régen. És most ott vannak, ahol vannak. Minden szervezet sajátosan reagál az egyes szerekre. Nem tudhatom, hogy én pont abba a csoportba esek-e bele, akinél nagyon gyorsan kialakul a függőség, de még ha tudnám is, abban végképp nem lehetek biztos, egy használatnál sem, hogy hogyan reagál akutan a szervezetem abban a pillanatban, hogy egy jó élmény lesz-e azt a szert elfogyasztani, jó vége lesz-e, vagy kórház lesz a vége.
És ha már kórház lesz a vége, akkor érkezzünk meg a drog túladagoláshoz. Mennyire van ez jelen a fiatalok körében, mennyire találkoznak olyan fiatal a tinédzserrel, de most függetlenül attól, hogy kiskorú vagy nagykorú, aki túladagolta magát valamilyen illegális kábítószerrel?
Megint csak visszacsatolok erre a kimutatásra az ANÁ-tól. 22-es évben 30 halálesetet jelentettek drogok miatt, és ebből 25 volt túladagolás, és a maradék 5 pedig hosszantartó károsodások, vagy kölcsönhatások más szerekkel. Szóval azt hiszem ezzel meg is válaszoltam a túladagolás veszélyeit. Ugye több szervi érintettség, kóma, halál lehet. Másik legnagyobb probléma, már ugye több egyszer térünk vissza, az az, hogyha nem tudjuk, hogy miről van szó. A designer drugok esetében, mert egy túladagolás egy ismert szerből, legalább ha kimutatjuk a kórházban a drogtesztel, hogy mi az, akkor tudunk adni annak egy ellenanyagot, és meg tudjuk előzni a halált, de egy ismeretlen szer esetében ez nem áll fent.
Mit jelent az, úgy fogalmazott doktor úr, hogy kevert szerek, és ami nekem erről eszembe jutott, hogy valaki szánszándékkal mondjuk fogyaszt alkoholt nagyobb mennyiségben, és szándékosan fogyaszt mellé, vagy azután, azelőtt, mindegy, valamilyen kábítószert, lehet ennek valamilyen hatványozott hatása?
Természetesen nincs olyan szer, nincs olyan drog, ami nincs kölcsönhatásba más drogokkal nem fejt ki kölcsönhatást. A stimulánsuk esetében, mint például a kokain, vagy a metamfetamin, alkohollal keverve, tehát az alkohol lecsökkenti a túladagoláshoz szükséges dózist. Így ez a túladagolás felgyorsult szívveréshez, extrém ingerlékenységhez, mellkasi fájdalomhoz, akár infarktushoz vezethet. Depresszáns szerek esetében is hasonló a helyzet, tehát hogy le fog csökkenni a túladagoláshoz szükséges dózis. Itt beszélhetünk ugye benzodiazepinekről, vagy GHB-ről. Ugye az alkohol is egy depresszáns szer, tehát ez nem azt jelenti, hogy depressziót okoz, hanem a szervezetünk szintjén az életfunkciókat gátolja. Így ezzel együtt lecsökkenti a szívverést és a légzést, hogyha alkoholt fogyasztunk más depresszánssal, és vele minden egyéb életfunkciót, és nagyon könnyen eljuthatunk így a túladagolásig ópiátokkal, mint például a kodein vagy heroin, ugyanez a helyzet, lelassult légzés és agyaktivitás, megint csak a könnyű túladagolás jellemző az alkohol jelenlétében. A pszichedelikumoknál, mint például az LSD, teljesen kiszámíthatatlanok még a kutatások szerint is, hogy milyen hatást fog kiváltani az alkohollal való kölcsönhatás, és a marihuána esetében pedig nagy mértékben fokozza a mellékhatásokat, a marihuána mellékhatásait az alkohol, mint a hányinger, hányás, paranoia, ingerlékenység.
A túladagolás, vagy az imént említett kevert túladagolás szélsőséges esetben, vagy nem csak szélsőséges esetben vezethet akár halálhoz is?
Természetesen.
És hogyha valaki ennyire túladagolja magát, tehát eljöhet az a pont, amikor, hogyha túladagolás vagy kevert túladagolás bekerül a kórházba, az orvosok nem tudják megmenteni?
Igen, fennállhat ez a helyzet, hát mint az előbb is mondtam, ugye 25 ilyen túladagolásos eset volt tavaly, ami halállal végződött.
Érkezzünk meg a fesztiválokhoz, doktor úr. Mennyire jellemző ezeken az eseményeken, hogy előkerülnek a kábítószerek? Itt már elhangzott, hogy mindenkinek van vagy lehet a telefonjában egy olyan névjegy, akin keresztül el tud jutni egy dílerhez. De gondolom, hogy, és ez most lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de lehet, hogy a dílerek is kapnak ezeken a lehetőségeken, amikor összegyűlik egy csomó fiatal egy fesztiválon.
Specifikusan romániai kimutatást én ebből nem láttam, eddig még sosem. Nemzetközi szinten persze itt nyilván átfedések vannak, de megkérdezték a fesztiválozókat, hogy hányan fogyasztottak. Itt az alkoholt is nyilván megkérdezték, és illegális szereket is. Több mint 50%-uk, 55%-uk mondta, hogy fogyasztott alkoholt. Itt a százalékokban nyilván lesznek átfedések, mert egy személy nem csak egyfajta drogot fogyaszthat. 22,6%-uk azt mondta, hogy marihuánát fogyasztott, 4,6%-uk mondott halucinogéneket, gombákat, 4,5%-uk extazit, 3%-uk kokaint, 1,7% benzodiazepint vagy más nyugtatót, és 1,3% heroint. És mint mondtam, ezek között van átfedés is, tehát ezeket nem összeadni kell, hanem itt vannak átfedések a statisztikában.
Akkor ezek a számok, arányok, amiket az imént említett, rímelnek arra, hogy melyek azok a kábítószerek, amelyeket, és most idézőjelben mondom, a hétköznapokban a leggyakrabban, vagy a legnagyobb mennyiségben fogyasztanak?
Részben igen, viszont ebben a kimutatásban nem tértek ki a specifikusan a designer drogokra, mivel nagyon nehéz mérni őket, mivel, mint mondtam, több száz szerről van szó. Itt a marihuánánál mondtam a 22,6%-ot, hát valószínűleg ezt meghaladná, hogyha tudnánk ebből értelmezhető kimutatást csinálni a designer drogok száma.
Tegyük fel, hogy tudatosan fogyasztunk valamilyen kábítószert, most akár legális, akár illegálisról beszélvén, és egy adott ponton azt érezzük, hogy valami baj van, valami nincs rendjén, nem vagyunk az urai a helyzetnek, teljes mértékben legalábbis, és segítségre lenne szükségünk. Fogjuk ezt valóban érezni, hogy hoppá, baj van, kéne elhívni a segítséget, és most nem kimondottan csak orvosokra, hanem akár barátokra is gondolok.
Nagyban függ a használt szertől és a használó tapasztalatától is. A módosult tudatállapot és módosult testi funkciók miatt mindkét véglet lehetséges, vagyis hogy nem érzékeljük, hogy nagy a baj, például heroin vagy opiátok esetén, de akár kokain esetében is. Ellenkező esetben meg lehet, hogy az új élménytől, ha mondjuk első használók vagyunk, pánikba esünk, pedig csak, és itt most nagy idézőjelben mondom, csak a kívánt hatást tapasztaljuk. viszont első használatkor ezt még nem tudhatjuk biztosan, de ez még a jobbik eset, hogyha ha úgymond ok nélkül pánikba esünk és eljutunk a segítséghez.
Jelzi valaki, hogy segítségre van szüksége, mert nincs jól, nem ura a helyzetnek. Mit tudnak tenni ilyenkor egyrészt a barátok, a laikusok, másrészt mit tudnak tenni az orvosok, hogyha egészségügyi segítséget is kérünk?
Hát mindenképp orvosi segítségre van ilyenkor már szükség. Ha bárkit ilyen állapotban találunk, akkor azonnal hívjuk a 112-t. Fesztivál környezetben még hamarabb elérhetjük az elsősegély sátrot. Fontos, hogy semmiképp se hagyjuk magára a szemét. Ha eszméletlen, tegyük stabil oldalfekvésbe, hogy elkerüljük az aspirálást, vagyis hogy beszívjon a tüdejébe hányadékot, vagy bármilyen egyéb váladékot. Az egészségügyi csapat szempontjából a legfontosabb az életfunkciók fenntartása, stabilizálása, légzési funkciók, szívérrendszeri paraméterek monitorizálása, követése. Minél előbb igyekszünk eljutatni a kórházba a pácienst, elvégezzük az ismert drogokra a drogtesztet. Furcsa ezt kimondani, de ezen a ponton reméljük, hogy valami ismert szerről van szó, mert akkor legalább tudjuk, mit kell kezdeni az esettel. Ismeretlen új pszichoaktív szer esetén, amellett, hogy nagyon intenzíven imádkozunk, hogy nehogy súlyos szervi károsodáshoz vezessen, a kábítószer próbáljuk stabilan tartani az életfunkciókat, segíteni a szer kiürülését, és várunk a legjobb kimenetelben bízva.
Mit tudna mondani azoknak, akik esetlegesen attól tartanak, hogy jaj, hát rosszul vagyok, vagy rosszul van a közelemben levő személy, barátom, rokonom, ismerősöm vagy ismeretlen, de nem hívom ki a mentőt, nem kérek orvosi segítséget, mert biztos kábítószert fogyasztott, és akkor ebből baja lehet neki, hogy ezt kimutatják.
Annál nagyobb baja, mint hogy meghal, nem lehet.
Tehát mindenképpen akkor kell, szükségszerű az orvosok, a szakemberek segítségét kérni egy-egy ilyen helyzetben.
Igen.
Vendégem dr. Réti Hunor családorvos, a Pontis egészségügyi szervezet alapító tagja. A kábítószerekről, kábítószer fogyasztásról beszélgetünk a nyári időszakban a fesztiválok alkalmával is, és az idézőjeles hétköznapokban. Szó volt itt már kombinált fogyasztásról, amikor alkohollal fogyasztunk valamilyen kábítószert, szó volt túladagolásról, de mindez a tudatos fogyasztás égisze alatt volt. Nem beszéltünk arról, hogy mi van abban az esetben, hogyha valaki valamit, és nem tudjuk, hogy mit, belekever az italunkba. Mekkora esélye lehet annak, hogy ilyesmi előfordul egy erdélyi, romániai fesztiválon, vagy akár szórakozó helyen, miért ne?
Hát klasszikusan megválaszolva 50-50%, vagy igen, vagy nem. Oké, viccet félretéve, rendkívül nehéz ebből pontos statisztikát készíteni, mert sok ilyen eset ki sem derül. Lehet elmegyünk 100 buliba is, soha nem történik semmi, más személy pedig kétszer megy el, és vele megtörténik.
Mi az, amit belekeverhetnek ilyenkor az italunkba?
Az egyik leggyakoribb és régi klasszikus volt talán, amit már talán említettem, a GHB, a szép teljes nevén gamma hidroxibutirát. Ez a természetben is előforduló anyag. A gyógyszerként is használják, viszont tökéletes jelölt ilyen parti drognak. Részegedéshez hasonló tünetei lesznek eleinte a személynek, így könnyen átverhető a szórakozóhely, vagy fesztivál személyzete, vagy az áldozat barátai is akár. Eufóriát okoz, tehát ilyen örömérzetet, és ezzel együtt a szexuális kedvet is növeli egyébként, ami az elkövetőnek pont a kívánt hatás. Emellett emlékezetkiesést okoz, így a legtöbbször nem is marad semmilyen emléke az esetről az áldozatnak, ezen kívül gyakran használnak benzodiazepineket, vagy más nyugtatókat, és altató hatású készítményeket is ecélre, amit szintén be lehet magyarázni a külvilág felé egy súlyos részegedésnek.
Főként akkor szexuális indítatékú lehet ez, hogy valamit belekevernek az áldozat italába?
Igen, az esetek nagy részében ez áll fenn.
Még milyen okok lehetnek ezen kívül?
Őszintén nem tudom, ez az, amit leginkább tárgyalnak. Kirabolni valakit talán még, de az elsődleges célja az a szexuális indítatás.
Gondolom, hogy akkor ez főként a lányok, a hölgyek italába keverik bele az ilyen-olyan szereket, a férfiak nem eshetnek ilyennek áldozatául?
Eshetnek, minden bizonnyal. Pontos statisztikát nem ismerek, de biztos vagyok benne, hogy 90%+ a hölgyeket célozzák. Ezekkel a szerekkel ettől függetlenül a fiúk is vigyázzanak, hogy hova teszik le az italukat.
Itt említette az imént azt a szert, ami a részegséghez hasonló állapotot idéz elő, és lényegében egy ilyen blackoutot idéz elő, törli az emlékeket, az áldozat nem fog emlékezni semmire, vagy szinte semmire az adott estéből, éjszakából, és hát szexuális indítatékúak ezek a támadások, de ez a szer, amit említett, mennyire gyorsan üti ki az áldozatot? Most persze gondolom, hogy van különbség egy 50 kilós és egy 100 kilós személy között.
Így van, nagyon sok a faktor, ami ezt befolyásolja. Egyik a testsúly, előtte mennyi alkoholt fogyasztott az adott személy, fogyasztott-e más tudatmódosítószert az adott személy, mekkora adagot adtak be az adott személynek, úgyhogy rengeteg különböző változó van itt, ami bejöhet, viszont elég gyorsak, tehát itt nem kell órákra gondolni. Ezért is kell arra figyelni, hogyha valakin azt látjuk, hogy mintha nagyon kevés italtól nagyon gyorsan megrészegedett volna, ezt látjuk valakin, akkor lehet, hogy gyanakodni kéne, hogy talán nem csak alkoholt fogyasztott. Tehát itt percekben kell, 10-15 percekben kell mérni a legfeljebb hatást.
Gyanakodni és vigyázni rá, de ez a kábítószer, amit becsempésznek, ez milyen formában van? Ez egy pasztilla, ez valamilyen cseppfolyós halmazállapotú dolog?
Szerencsére a szerencsét idézőjelbe téve, nagyon nagy idézőjelbe, nagyon találékonyok a drogokat létrehozó személyek, úgyhogy ez tablettától elkezdve, pórformán keresztül át, cseppfolyósig, bármilyen formában lehet olyan szer, amivel ki tudják ütni az áldozatot.
És gondolom, hogy akkor ebből, hogyha rövid időn belül, tehát itt, ahogy említettem, mondjuk 10 perc és fél óra közötti időtávban átlagosan ez hatni kezd, kiváltja a hatását, akkor egy dózis elég is, tehát elég egy abszolút kicsi figyelmetlenség, valamit belekevertek az italunkba, és ott is van a baj.
Így van, tehát ezek úgy vannak kitalálva, úgy vannak dozírozva, és annyit tesznek bele, általában ezek a személyek már tudják, hogy az pontosan elég legyen, hogy biztosan kiüsse az adott szemét.
Mi történne akkor, hogyha többet tennének bele? Az, hogyha kevesebbet, azt értjük, akkor megúszná az áldozat a bajt.
Nyilvánvaló, mivel itt is egy kábítószerű van szó, ugyanúgy a túladagolás veszélyei állnak fenn, ugyanúgy több szervi érintettség, szervi károsodások, kómáig, halálig akár elvezető sérülés.
Hogyan védekezhetünk akkor egy fesztiválon, egy szórakozó helyen, a hétköznapokban az ellen, hogy valamit belecsempészenek az italunkba?
Hát a legbiztosabb az, ha nem adunk rá egyáltalán lehetőséget. Mindig csak olyan italt fogyasszunk, amit vagy mi bontunk ki, vagy láttuk, amikor a csapós, báros kinyitja. Ne adjuk őrizetlenül az italunkat, hogy mások hozzáférhessenek. Ha mégis valami szokatlan érzékelünk, bármi eltérést, tünetet, akkor azonnal kérjünk segítséget barátainktól, a fesztivál vagy szórakozóhely személyzetétől, és lehetőleg ne az 5 perce megismert fickótól, aki lehet, hogy pont az elkövető.
Mennyire vehetik vajon ilyenkor komolyan az embert, hiszen önfogalmazott úgy, hogy a részegséghez hasonlít ez az állapot, amikor belekeverik azt a bizonyos szert az italunkba, és fennállhat-e az, hogy a barátok akár, vagy a fesztivál szervezők azt mondják, hogy hát jó, na túl sokat ittál, nincs is itt semmi baj, csak menj egy kicsit levegőz, vagy a következő fél órában ne igyál sört, hanem igyál meg 1-2 liter vizet.
Hát ez nehéz kérdés, ez teljesen személyfüggő. Én bízok benne, hogyha valaki úgy megy oda egy fesztivál szervezőhöz, hogy szerintem valamit belekevertek az italomba, vagy valami drogot kaptam, akkor én nagyon remélem, hogy ezt komolyan fogja venni ezt a, vagy akár a barátok is komolyan fogják venni ezt a kérést. Persze itt kérdés az, hogy a barátok is éppen milyen tudatállapotban vannak, hogy ők is fogyasztottak-e valamit. Ilyennek én még szemtanúja nem voltam, hogy valakit ilyenok miatt visszautasítanak, úgyhogy remélem, hogy ez azért nem jellemző.
Mekkora szerepe van, most nem csak a belekevert drogokra, kábítószerekre gondolva, hanem a tudatos fogyasztásra is, egy józan embernek a társaságban? Tehát, hogyha egy társaságban többen fogyasztanak akaratukkal, vagy akaratukon kívül valamilyen kábítószert, akkor mennyire fontos, hogy legyen ott egy ilyen őrangyal?
Hát azért nem életveszélyes helyek a bulik, vagy a fesztiválok, azért ezt a képzetet sem akarom kelteni, de azért nem árt, ha van, vagy nem árt, ha nem egyedül megyünk egy ilyen helyre, és nem árt, ha van a társaságban olyan, akinek az esti terveiben szerepel a nagyjából józannak maradni jelige. Testhez álló kérdés ez nekem egyébként, ugyanis a mi társaságunkban én vagyok, és voltam is mindig ez a személy. Nem fogyasztok sem alkoholt, sem más tudatmódosító szert, így elég sok emlékezetes pillanatnak voltam személy és fültanúja a különböző fesztiválokon, akár itt a diáknapokon, ameddig én is egyetemista voltam. Szerencsére a baráti társaságunk annyira nem önpusztító hajlamú, hogy életet kellett volna mentsek, de potenciálisan veszélyes cselekedet végrehajtásától már számos esetben mentettem meg embert. Különböző kakaskodások, elinduló verekedések elfajulását már akadályoztam meg. Ha valakinek nincs ilyen ismerőse, az szerezzen, ha másért nem is, de egy sofőr mindig jól jön.
Igen, de most arra is gondolva, elkanyarodva akkor egy gondolat erejéig a fesztiváloktól, hogy nem csak a fesztiválon, hanem a már emlegetett hétköznapokban is vannak olyan személyek, akik egyedül vagy társaságban kábítószert fogyasztanak, legálist vagy illegálist. Mennyire fontos, hogy ilyenkor legyen ott egy őrangyal? Gondolok akkor egy nagyon egyszerű házi bulira és tudatos fogyasztásra még egyszer.
Hát, ugye a kérdésben az is benne volt, hogyha valaki mondjuk egyedül fogyaszt, egyedül semmit nem ajánlok.
Őrangyal, igen.
Egyáltalán nem ajánlok senkinek még igazából alkoholt se, hogy egyedül fogyasszon, az egyébként is nem vett jó fényt az adott személyre. De egy kisebb házi buliban is ugyanúgy megtörténhet, rengeteg eset van, ha az ember utána akar nézni, akkor a világon rengeteg olyan eset volt, hogy bement a WC-be, azt hitték, hogy csak rosszul van, azt hitték, hogy csak hányjunk el az adott személy, és közben valamivel túladagolta magát, vagy ugye azt hitték, hogy csak elaludt, nem fordították az oldalára, és ugye a hányadékot aspirált, és emiatt megfulladt, úgyhogy mindenképpen jó, hogyha az emberek, még ha készülnek is rá, hogy na most buli lesz, fogyasztunk valamit, azért mindenki ne üsse ki magát, és valaki bár legyen tudatában annak, hogy velünk is megtörténhet.
És hogyha van egy őrangyal, fogyasztunk valamilyen szert házi buliban, egyedül, társaságban, fesztiválon, bulin, mennyire, mekkora tétje lehet annak, hogy valahogy prevenciót tartsunk a fiataloknak, hogy ne essenek bele ebbe a csapdába, hogy esetenként ne is jussanak el oda, hogy egyszer kipróbálják, mert ahogy beszéltünk, egyszeri fogyasztásból is lehet baj, mert a most tüdőrákkal küzdő ember, vagy a most heroinista is azt mondta, hogy az első kipróbálás után nem leszek függő. Mennyire fontos az, hogy iskolákban, intézményekben tartsunk prevenciót, ugye ezzel foglalkozik a Pontis is.
Igen, mi is tartunk megtanulni nemet mondani, ez a neve a mi dohányzás, drog és alkoholprevenciós programunknak, és ebben is pont ezt céloztuk meg. Mi ezt láttuk, pont a kérdésben itt benne volt a válasz, hogy pont ezt láttuk a legtökéletesebb felületnek arra, hogy a drogfogyasztást lecsökkentsük, hogy még a fogyasztás előtt érjük el az adott személyeket, és ennek a kiállításnak, amit mi viszünk az iskolákba, ennek a címe, a megtanulni nemet mondani. Itt pont az a lényeg, erre biztatjuk őket, hogy ne az legyen a lényeg, hogy valaki azt mondta nekem, és akkor én megtartóztatom magam, mert tudjuk, hogy milyenek a tinédzserek. Egy darabig lehet, hogy a tiltás működni fog, de általában nem. Őkkel megismerjék, velük próbáljuk megismertetni, hogy mit okoznak az adott szerek, és őkkel rájöjjenek arra, hogy igenis érdemes nemet mondani a drogfogyasztásra, érdemes szerhasználat nélkül élni, bulizni, mert hosszú távon sokkal jobban megéri.
Hogyan vélekedik ön arról a kezdeményezésről, amit végül elkaszáltak, hogy szúrópróba szerűen az iskolákba bemenő diákokat teszteljék drogra?
visszakérdeznék, mi az oka, miért kaszálták el ezt a kezdeményezést?
Egyrészt a szülők sem támogatták, másrészt voltak olyan jellegű problémák, hogy jó, de akkor mi lesz ennek a következménye, és szintén a szülők vagy tanárok részéről jött az, hogy de sorbanállást fog okozni, nem érnek be a gyerekek az órára, az én gyermekemet aztán ne tesztelje senki, mert az biztos nem fogyasztott, tehát körülbelül ezek voltak az okok, ami miatt végül is beadták a derekukat a döntéshozók, és azt mondták, hogy jó, akkor nem lesz drogtesztelés az iskolák bejáratánál, szúrópróbaszerűen.
Na hát igen, erre voltam kíváncsi. Hát ez elég szomorú igazából. Én még nem vagyok szülő, de én biztos vagyok benne, hogy ha majd lesz gyerekem, mivel bíznék benne, és tudnám, hogy nem fogyaszt semmilyen szert, akkor örülnék, hogyha ez megtörténne, és lenne ilyen random tesztelés az iskolákban, mert ezzel adott esetben a saját gyermekemet védeném meg, úgyhogy én ezt elég nagy felelőtlenségnek látom a szülők részéről, hogy ennyire felháborodtak egy ilyen egyébként szerintem jó kezdeményezés miatt. Jó, persze ez sokakban visszahozhatott ilyen kommunista, posztkommunista gondolatokat ezekkel a kötelező dolgokkal az iskolában, tesztelésekkel, de szerintem társadalmi szinten ebből csak nyerni lehetne.
Visszatérve a fesztiválokra, akkor mennyire teszik meg ott ezeken az eseményeken, illetve a bulikon a szükséges prevenciós lépéseket annak érdekében, hogy ne juthasson be illegális kábítószer egy ilyen eseményre, rendezvényre.
Amennyire tudom, a törvényben foglalt követelményeket nagyjából teljesítik, de egy dolog, ami a papíron van, és más dolog a valóság. Ahova én jártam fesztiválokra, a csomagjainkat átnézték, alkoholos italok, szúróvágó eszközök kiszűrése véget, de lássuk be, egy 10 000-es nagyságrenddel számoló fesztivál esetében az, hogy minden belépő személy teljesen átkutassanak minden zsebét, hátizsákját, hálózsákot, sátrat, hogy biztosan ne csempészen be egy apró tabletta méretű drogot, ez 100%-ban sosem lesz kivitelezhető. Szórakozó helyeknél is azt tapasztaltam, hogy csak láthatóan van nálam valami plusz csomag, akkor nézik át. Másképp könnyedén el lehet rejteni egy a ruházatban mondjuk egy tabletta méretű illegális szert.
Nem lehetne erre valamilyen jobb, átfogóbb módszer, ami nem teszi lehetővé azt, hogy meglegyenek ezek a kiskapuk? Mert hogyha át is néznék egy 10 000-es vagy még nagyobb fesztiválozó tömeg esetében a táskákat, zsebeket, csomagokat, akkor is fennállna a lehetőség, hogy valahova elcsempészve, eldugva beviszi azt a szert.
Erre tökéletes megoldást még a világ egyik országa, egyik fesztiválja sem tudott találni. Ez egy közös munka szerintem. Ha a rendben tartó szervek elég sok drogterjesztőt lekapcsolnak, akkor kevesebb drog jut be az országba, kevesebbet tudnak az országon belül létrehozni. Ha több terjesztőt elkapnak, akkor nyilván nem tud terjedni az adott szer, hiába hozzák létre, nem tudják elosztani. Ha a fesztiváluk még alaposabban fellépnek ezek ellen, akkor még kevésbé tudják bejutatni. Ez egy közös munka, ezt önmagában csak a fesztiválok valószínűleg nem tudják megoldani.
Mondok egy ijesztő adatot, a legfrissebb statisztikák szerint Románia drog-tranzit országból fogyasztói országgá lépett elő. Most itt hosszan lehetne beszélni az okokról, hogy megfizethetőbbek, vagy az itteni állampolgárok zsebének is könnyebben elérhetőek a kábítószerek, de ez összességében mekkora problémát jelent, hogy idáig idézőjelben csak átment az országon a kábítószer, most már el is fogyasztjuk.
Igen, ezt a statisztikát én is láttam. A műsor elején beszéltünk a telefoglalásokról. Megint csak a tárgyében, tehát 22-es adatok vannak, állnak rendelkezésre. A teljes lefoglalt mennyiség több mint 74%-át már nem átutazóba szánták, hanem romániai piacra szánták, tehát több mint a 3/4-ét. Ennek több oka is lehet. Lassabban jut el hozzánk minden. Ugye eléggé keleten vagyunk ahhoz, hogy először csak megfigyeljük, ami történik nyugaton, aztán szépen lassan hozzánk is bejut. Itt valószínűleg több faktor is van, fesztiválok is egyre több van, nem tudom, hogy ennek közvetlen kapcsolata van-e. az itteni fogyasztás növekedésével ezzel kapcsolatban nem tudok adatot, de szomorú, hogy ezt tapasztaljuk.
Doktor úr, ugye a műsor végéhez közeledve, akkor mennyire engedhetik el nyugodtan a szülők a gyermekeiket egy fesztiválra, vagy mi az, amit érdemes otthon megbeszélni? Tehát, hogy először leülünk az asztalhoz, ahhoz a bizonyos idézőjeles konyhaasztalhoz, és akkor ott megbeszéljük azt, amit egy buli, egy fesztivál előtt el kell mondani, és lehetőleg azért olyan formában, hogy a gyermek ne érezze ezt hegyi beszédnek.
Hát szerintem mindent érdemes megbeszélni, amit mi itt megbeszéltünk eddig, és még ennél is többet. Az egyszerű magyarázat nélküli tiltásnak pontosan tudjuk, mennyi értelme van, mindenki volt tinédzser. Persze, hogyha ezt a szülő egyszerre egy dózisban akarja a gyereke torkán letolni, akkor nagyon még épp a fordított hatást is elérheti. Az én talán kissé sarkos véleményem szerint, mint orvos, a drogprevenció az már egészen az anyaméhben kezdődik. Ismerünk ugye olyan esetet is, ahol függőként jött világra a magzat, és elvonási tünetei voltak, mivel a terhesség teljes ideje alatt szerhasználó volt az anya. De ha nem is áll lesz fenn, kisgyermekkorban tanuljuk el ugye a mintázatokat a felnőttektől. Ha a cigarettázás vagy lerészegedés, nehogy Isten, más drogfogyasztása egy természetes folyamatként raktározódik el egy 3-4 éves gyermek agyában, akkor nagyon nehéz azt utólag megváltoztatni. Persze, amikor elérünk egy jóval tudatosabb agyi fejlettségi szinthez, akkor kialakulhat a kritikus gondolkodás a legális és illegális szerek felé is, de ebben kulcs szerepet kell vállaljon a család is, hogy fokozatosan ezt elmagyarázza a évről évre, ahogy nő bele a bizonyos új dolgokba a fiatal. De ha az a fiatal felkészült, tudatos és rendíthetetlen, akkor nem fogják tudni meggyőzni véleményem szerint semmi hülyeséggel, hogy na úgy sem mered, vagy nem lehetsz ilyen gyáva, vagy hasonló szövegekkel nem fogják tudni behúzni egy ostoba döntésbe.
De általánosságban nézve, bár azt mondják, hogy nem szabad általánosítani, de most mégis erre kérném, mennyire engedhetik el a szülők nyugodtan a gyermeküket egy fesztiválra, egy szórakozó helyre, egy nyári kirándulásra, ahol esetleg lesz buli is, vagy lesz ilyen-olyan szórakozó helyre való ellátogatás?
Nagyjából hasonlót tudok itt is mondani. Ha ők úgy érzik, hogy felkészítették a gyermeküket, ha tudják, hogy a gyermek is tudja, hogy milyen szerekkel kerülhet szembe egy fesztiválon, egy szórakozó helyen, és tudják, hogy az egy felelősségteljes fiatal, akkor véleményem szerint minden probléma nélkül elengedhetik tulajdonképpen bármelyik fesztiválra. Önmagában abból nem lesz probléma, hogy valaki elmegy egy fesztiválra vagy egy buliba. A fontos az, hogy tisztában legyen ezekkel, amiket elmondtunk, ne hagyja ugye a tudatos fogyasztás az természetesen mindenkinek a saját felelőssége, de hogy a saját italát ne hagyja ott őrizetlenül, hogy ebből ne legyen súlyos problémája, és a tudatos fogyasztással is legyen tisztában, hatásokkal, mellékhatásokkal, hosszú távú, rövid távú, mindennel legyen tisztában. Hogyha ezek után ő úgy dönt, hogy akar fogyasztani, az abban már nem tudjuk megakadályozni.
Mit tehet egy szülő akkor, hogyha úgy érzi, hogy ő elmondott mindent, amit tudott, de egyszerűen nem szakértője a témának, vagy nem lát rá erre a kérdésekre, és ő, vagy ők, mint szülők, nem tudják megfelelően felkészíteni, elégségesen felkészíteni a gyermeküket egy-egy ilyen eseményre. Hogyan és hol kérhet a szülő segítséget ebben a kérdésben?
Hát ezért jó, hogy vannak ilyen szervezetek, mint például mi, de természetesen itt elsősorban az Agencia Nacional Antidrogot említem meg ismét, tehát a Nemzeti Drogellenes Ügynökséget, ők nagyon sok iskolában, az egész országban tartanak drogmegelőző előadásokat. Mi is ugyanerre törekszünk, ugye a Pontis Egészségügyi Szervezettel. Ezen kívül, hogyha ilyen előadás pont nincs, akkor felkereshet orvost, adott esetben a szülő kezdheti ugye a családorvosnál első körben, és családorvos ajánlhat más specialistát, hogyha úgy ítéli meg, hogy ő nem tudja ezt megfelelően menedzselni.
Tényleg záróakkordképpen akkor összegezzünk, hogy a kábítószerek oldaláról nézve mennyire veszélyes egy fesztivál, vagy akár egy idézőjeles sima buli, és hogyan védhetjük meg mind magunkat, mind a környezetünkben levő személyeket, mit tegyünk annak érdekében, hogy senkinek ne legyen baja.
Hát drog szempontjából annyira veszélyes egy fesztivál, mint amennyire az állatkert veszélyes az oroszlántól. Tehát önmagában az állatkert nem veszélyes, de ha bemegyek az oroszlán ketrecébe, akkor már is mérhetően nagyobb bajban vagyok. A drog is veszélyes lehet, ha használom. A mások által az italunkba csempészett szerekről már beszéltünk egy korábbi kérdésnél, ugyanazt tudom mondani itt is, vigyázzunk az italunkra, ha bajt érzünk, azonnal kérjünk segítséget. Az önkéntes fogyasztás pedig mindenkinek a saját felelőssége, még szűkebb baráti társaságban sem lehetünk biztosak benne, hogy jó vége lesz. Végképp ne csináljunk olyat, hogy frissen szerzett ismerősöktől fogadunk el önként valami cuccot, olyan mondatok kíséretében, hogy hú, ettől hatalmas buli lesz, meglátod életedben, ilyet még sosem bulisztál, vagy hasonló csábításokkal tűzdelve. Fogalmunk sem lehet róla, hogy mit adnak nekünk, nem minden extázi, ami tablettának néz ki, nem minden kokain, amit fel kell szívni, nem minden marihuán, amit el kell szívni, nem minden vízipipa dohány, amit vízipipából szívunk fel, olyan ismeretlen szereket vihetünk be, amiktől rövid távon kórházba, vagy akár sajnos temetőben végezhetjük. Erre volt is Vásárhelyen sajnos egy precedens egyetemisták körében, hogy vízipipa miatt lett haláleset, mert ilyen designer drogot tettek a dohány mellé. De én őszintén tanúsíthatom tucatnyi fesztivállal, diáknapokkal, számtalan bulival és koncerttel a hátam mögött, hogy lehet és igenis érdemes szerhasználat nélkül élni és szórakozni. A boldogságot nem kintről kell bevinni, az fejben dől el.
Legyen így és legyen ez a zárszó, doktor úr. Elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne dr. Réti Hunor családorvossal, a Pontis Egészségügyi Szervezet alapító tagjával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!